Kedves gyülekezet, először a gyerekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, van a Bibliában egy ilyen nagyon szép hasonlat, vagy természeti jelenségre figyelmeztet a Biblia. Ezt Jób könyvében lehet megtalálni, amely így hangzik. Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog, de szél fut át rajta és kiderül, Isten körül aranyszínű világosság. Tudjátok, hogy miről szól itt a Biblia? Hogy ezt is mindnyájan tudjátok, hogy a nap, ugye, amikor hajnalba följött, és addig, amíg lenyugszik, az mindig ott van a helyén. De jöhetnek sűrű felhők, amik eltakarják a szemünk elől, és hát most különösen őszi időben vannak olyan napok, hogy egész nap nem látjuk a napot. De azért ugye azt mondanánk, hogy nem okos ember, aki azt gondolja, hogy a nap nincs is a helyén. De máskor meg, amikor ilyen változékony idő, akkor látjuk azt a nagyon szép jelenséget, hogy semmit nem látni a napból, egyszer csak egy hirtelen szél, vagy egy hirtelen változás, és már fölragyog a nap. És miért teszi hozzá a Biblia a végén, hogy Isten körül aranyszínű világosság, mint ahogyan aranylik a nap, mikor hirtelen felragyog. Ezzel arra akar minket rádöbbenteni, hogy néha az embert olyan nehéz dolgok veszik körül, vagy valami elcsüggeszti, és akkor hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, mint az az nem okos ember, aki úgy gondolja, hogy ha a felhők eltakarják a napot, akkor nincs is a helyén. És mi azt gondoljuk, hogy a Jóisten már nem az, aki volt, vagy nincsen a helyén. És én szeretném, ha ezt a hasonlatot megjegyeznétek, és akár milyen éppen valami szomorúság jön, vagy nehézség jön, soha ne gondoljuk azt, hogy a Jóisten nincs a helyén. Szerencsére ti gyerekek még remélem olyan nagyon nagy nehézségeket nem értek meg, de felnőttek bizony érhetnek meg, meg ti is felnőtt korban majd, ami nagyon sugalná az embernek azt, hogy talán a Jóisten nincs is a helyén. Talán nem is látja, ami nem történik. De azt olvassuk a Bibliában, hogy ő tegnap és ma mindörökké ugyanaz. Nála nincs változás, vagy a változásnak az árnyéka, ő mindig a helyén van. És azt is olvassuk a Bibliában, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Előbb-utóbb kiderül, hogy Isten, amikor nem látták is, amikor esetleg megkísértette a gondolat, hogy nincs a helyén, kiderül, hogy azt még azt a nehéz időt is a legnagyobb javukra fordítja. Egy rövid kis bibliai példát idézek fel nektek. Ugye gondolom, hogy a szüleitektől, vagy a itteni a gyülekezeti bibliai foglalkozáson hallottatok Márta, Mária és Lázár történetéről. És csak azt szeretném nektek felemlíteni, hogy ugye ennél a családnál Jézus többször vendégeskedett, szerették Jézust, bíztak benne, és azt olvassuk, Jézus is szerette ezt a családot. És egyszer Jézus jó távol volt az ő lakóhelyüktől, és nagyon megbetegedett Lázár, és a két nővére elküldött Jézushoz. Nem is mondták neki, hogy mit kérnek tőle, vagy mit tegyen, csak nagy bizalommal ennyit mondtak, Uram, akit te szeretsz, nagyon beteg. És Jézus visszaüzen csak ennyit, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való. Igen ám, de ő maga nem ment. És teltek a napok, és egyszer csak Lázár meghalt. És el tudom képzelni, hogy a testvérek is azt gondolhatták, hát most a Jóisten nincs a helyén, most Jézus nem az, akinek gondoltuk, vagy az Isten nem hallotta meg az imádságunkat. Mert küldtünk hozzá, és úgy tűnt, hogy ő szeret minket, mi is szeretjük őt. Mindenkihez elment, most hozzánk nem jött. És azt üzente, hogy ez nem halálos betegség, és a testvérünk mégis meghalt. Ugye a Biblia nem írja részletesen, de úgy el tudom képzelni, hogy mi forgott meg ennek a két testvérnek a fejében. És szeretném megkérdezni, de a helyén volt a Jóisten. Ő tudta, hogy miért tartotta vissza, hogy nem ment, nem sietett Lázárt meggyógyítani, és ő igazán üzente, hogy ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére való, de azt a nővérek csak akkor értették meg, mikor már negyed napja halott volt Lázár, már eltemették, és akkor jelent meg Jézus, és biztos tudjátok a történet folytatását, hogy mindenkinek a döbbenetére segítségül hív az Atya isteni teremtő erejét, feltámasztotta Lázárt. Tehát gondolhatták a négy napig a halálától, a negyed napig, míg Jézus megjelent, hogy most nincs a helyén. De micsoda aranyszínű világosság támadt, mikor Jézus jött, és sokkal többet tett, mint amit el tudtak képzelni. Úgyhogy szeretném, ha ezt a hasonlatot megjegyeznétek, hogy ahogy nem gondolunk ilyen csacska dolgot, hogy a nap nincs a helyén, amikor a felhők eltakarják, ugyanúgy soha ne gondoljuk azt azért, mert nem látjuk, hogy most a Jóisten azonnal cselekszik valamit, és úgy tűnik, hogy beborult az ég, akkor ne gondoljuk azt, hogy ő nincs a helyén. Mert a végén majd meglátjuk, hogy valami sokkal különbet és csodálatosabbat fog adni, mint amit mi el tudtuk képzelni, és mindenképpen jóra fordítja a helyzetet. Akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, Máté evangéliuma 24. fejezetéből, és a 24. fejezetből a 44. verset olvasom. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az emberfia. Ugye Jézus ezzel a felhívással zárta le nagy profétikus beszédének azt az első részét, amiben az ő visszajövetelének az előhírnökeiről, a jeleiről szólt. Vigyázzatok azért, legyetek készen ti is, mert nem tudjátok, hogy mely órában jön el a ti uratok. És ezután Jézus négy példázattal zárta a beszédét. Ezekkel a példázatokban azt mondta el, azt világította meg, hogy mit jelent készen lenni az ő eljövetelére. Ezekből a példázatokból az első kettő közvetlen a Krisztus várásról szól, a második kettő pedig az Isten ítéletében való megállásról. Én ma csak az első kettőről szeretnék szólni, arról sem részletesen, hanem szeretném a két példázat közötti összefüggést megmutatni, és egy nagyon lényeges dolgot kiemelni a második példázatból. De mielőtt ezt tenném, elmondanám azt is, hogy mi késztetett, hogy erről a témáról szóljak ma. Én gondolom, hogy akik ismerik a bibliai kijelentéseket, többen felfigyeltek egy nagyon nagy horderejű dologra az elmúlt két hétben. Még nincs egészen két hete. Remélem, hogy vannak, akik tudják rögtön, hogy én mire utalok. Ugye az amerikai elnök bejelentette, hogy Jeruzsálemet tekinti, és illetve ismeri el az Amerikai Egyesült Államok ezentúl Izrael fővárosának, és átköltöztetik a nagykövetségüket is Tel Avivból Jeruzsálembe. És azt hiszem, ha magunktól nem jöttünk rá, olvastuk újsághírekből, hogy ez nagy aggodalmat keltett mindazokban, akik egy kicsit ismerik a történéseket. Próbálták is lebeszélni erről a lépésről az Egyesült Királyság miniszterelnöke, a francia elnök, még a pápa is próbálta lebeszélni erről az amerikai elnököt, megtette. Ugye most az nem tartozik szorosan a mi témánkhoz, esetleg még délután szóba jöhet a beszélgetésen, hogy az elemzők szerint azért tette meg mégis ezt a roppant kockázatos, veszélyes lépést, ugye amiből az következhet, hogy a Közel-Kelet meg sem nyugodott, még az iszonyú szenvedéseket át se élték, újra lángra lobban, és a terrorizmus pedig ellepi a világot minden eddiginél jobban. És azt kell mondanom, hogy a háttérben úgy tűnik az van, hogy ő érzi, hogy az ő helyzete gyengülésében megpróbálta most azokat megint nagyon érzelmileg maga mellé állítani, akik hatalomba segítették, az amerikai evangélikál protestánsokat, és a fundamentalista, vagy így is mondhatom, fundamentalista keresztényeket és a fundamentalista zsidókat, ugye az ortodox módon vallásos zsidóságot. Miért? Mert mindez a két, az amerikai lakosságnak mindez a két csoportja abban hisz, hogy az ezer éves időszak, amiről Jelenések könyve 20. fejezete beszél, az megelőzi Jézus eljövetelét, és egy békekorszak lesz a földön. Ugye a zsidók ezt úgy mondják, hogy Isten országá megvalósul, és majd a messiás, hogy Isten országa megvalósul, el fog jönni. A keresztények meg azt mondják, hogy ez az, amikor majd a kereszténység győzelemre jut, és az egész világ megtér, ami a zsidók testületi megtérésével kezdődik, Jeruzsálem újra a világ fővárosává lesz, és ennek az új civilizációnak a fővárosává lesz, és aztán majd jön a világ megtérése, és jön egy aranykorszak és egy békekorszak. Tehát két különböző irányból a vallásos zsidóság, és ez az evangélikál kereszténység ezt rendkívül erősen hiszi. Ugye talán vannak, akik emlékeznek, hogy még George Bush, a korábbi amerikai elnök is azért ilyen vallásos háttérrel avatkozott bele a közel-keleti dolgokba, mert ez a jobb oldal, ez a vallásos jobb oldal támogatta őt Amerikában. És azt kell mondanunk, hogy itt nem tudni, hogy mi lesz ebből. Ha nem tör ki belőle egy világméretű konfliktus, akkor a szeleket visszatartó angyaloknak nagyon hálásak lehetünk, ugye akiről Jelenések könyve 7. fejezete beszél, és akkor megérthetjük, hogy még egy kis kegyelem időt adott Isten az evangélium hirdetés magvetésére, meg a felkészülésre, de az is lehet, hogy nem ez fog történni. Itt van a kezemben egy csütörtöki napilapból egy oldal, ahol ugye arról olvashattunk, hogy szerdán ülést tartott az iszlám együttműködés szervezete Ankarában, és itt felszólította a török elnök a muszlim országokat, hogy ők pedig deklarálják, hogy Kelet-Jeruzsálem a palesztin államnak a fővárosa, és főleg pedig az utolsó mondat volt nagyon elgondolkoztató ebben az újsághírben, hozzátette a Jeruzsálemmel kapcsolatos amerikai döntés által okozott tűzvész fel fogja égetni a régiót és az egész világot. Ez nagyon meredék bejelentés volt, de azt kell mondanom, hogy nem valószínűtlen. Egyedül az Isten tudja, hogy megfékezi-e még ezt a konfliktust, vagy pedig bekövetkezik az, amiről nem tudom, kik voltak itt. November 19-én tartottunk egy országos konferenciát, és akkor Máté Evangélium a 24. fejezetének az első részéről beszéltünk a 14. versig, és említettem ott, hogy én nem állítom biztosan, mert rendkívül óvatosaknak kell lennünk a jelenben beteljesedő proféciák azonosításával, de lehetséges, sőt valószínűleg látszik, hogy az a világméretű konfliktus, amiről Máté 24, 6-tól 8 beszél, ami a nyitánya a végső eseménysornak, amit az eredeti görög szöveg úgy mond, hogy ez a vajudási fájdalmak kezdete, ami majd a Krisztus szabadításával ér véget, ez lehetséges, hogy még előttünk van, és az is lehetséges, hogy közvetlen a küszöbön áll. Minden esetre, ha ez következnék be egy rövid idő múlva, akkor pedig tudjuk, hogy Jézus mit mondott. Azt mondta, ha mások rémüldöznek is, hogy ez már maga a vég, ti meg ne rémüljetek, mert ez még nem itt a vég, nem jön mindjárt a vég, addig nem jöhet, amíg az a végső evangélium hirdetés meg nem valósult, amiről Jézus szólt, és ő ennek az egésznek a menetrendjét fölvázolta a profétikus beszédében. Tehát ha nem tör ki, ha kitör, egyaránt igaz az, hogy azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el a ti uratok. Sőt, azt is megemlítem, ha netán az történik, hogy ennek a konfliktus kirobbanásának az a vége, hogy az amerikai elnököt megbuktatják, amire nagyon komoly erők nagyon alaposan készülnek, akkor ott van az alelnöke, aki még veszedelmesen ben. Ő, ugye Trump inkább csak egy eszköz, ő nem mélyen vallásos, hogy ezeket fanatikusan higgye, de az alelnöke igen. És akkor a vallásos jobb oldalnak a törekvései Amerikát még sokkal jobban meghatározzák és áthatják. Tehát akár így lesz, akár úgy lesz, Krisztusnak ez a figyelmeztetése nagyon időszerű. És ezek után szeretném elolvasni az első példázatot, csak azért, hogy felelevenítsük emlékezetünkben, mert azt hiszem a jelenlévők többsége jól ismeri, de hogy mindenki bekapcsolódhasson is. Olvasom tehát Máté evangélium a 24. fejezetéből a 43. verstől. Így olvasom. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszaka melyik szakaszában jön el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az emberfia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eredelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene. Megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. És nem is olvasom tovább, mert ezzel a részével már nem is akarunk ma foglalkozni a példázatnak. Tehát én ebből csak két dolgot szeretnék kiemelni ebből az első példázatból. Az első, hogy olyan helyen alakul ki ez a konfliktus a két szolga között, kétféle szolga között, akikről Jézus ezt mondja, hogy az ő háza népe, és az ő uruk tett gondviselővét, egyeseket a háza népe felett. Tehát nem lehet kitérni a következtetés alól, hogy ez a példázat a végidő maradék egyházának szól, sőt, úgy is mondhatom, hogy az advent váró népnek szól, mert kiderül, hogy ugye a gonosz szolga is eredetileg várja az ura hazajövetelét, csak egyszer csak áttértékeli magában, és a szívében azt mondja, hogy halogatja még az én uram a hazajövetelt. Tehát eredetileg egy Krisztus váró nép ez, és a Krisztusnak a tulajdonháza népe, tehát az ő hívő egyháza, ahol megjelenik a kétféle szolga, a kétféle magatartás. Tehát ismétlem, ez konzekvensen következik a példázatból. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy azt írja erről a gonosz szolgáról, aki a szívében ilyet mond, hogy halogatja még az én uram a hazajövetelt. Ugye egyébként Jézus azért nevezi képmutatónak a végén, mert ezt nem mondja ki nyíltan, hanem csak a szívében mondja, és kezd úgy viselkedni, mintha várná, közben pedig magában mást gondol. És amit olvasunk róla a 49. versben, hogy az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig inni is inni kezdene. Hát ugye tudjuk, hogy a példázat sohasem szó szerint értendő, és valószínűten is lenne, hogy valaki, aki még az urát várja, egyszerre csak a szó szerint értelembe vett részegesekkel kezdene itt iszogatni. Nem erről van szó, hanem végig kell néznünk, hogy a bibliai proféciákban hol van szó Jézus visszajövetelőtt részegségről. Nem nehéz megtalálni, mert egyetlen egyfajta részegségről beszél a Biblia, ugye a Babilon boráról, és a Jelenések könyve 18. fejezetének a 2. versében olvassuk azt a drámai bejelentést, amit így idézek, Jelenések könyve 18. fejezetének a 2. verséből. Be fog állni ez a helyzet, illetve a 3. verséből, tehát Jelenések könyve 18. fejezet 3. verséből. Az ő paráznaságnak haragjának borából ivott valamennyi nép, a föld királyai ővele paráználkodtak, Föld kalmáriző döbzódásának erejéből meggazdagodtak. Tehát azt mondja, valamennyi nép ivott az ő borából, és azt is olvassuk a 14. fejezetben, hogy a föld lakosai megrészegednek az ő paráznasága haragborától. Most nem részletezném ezt a proféciát, csak annyit, hogy mi az a részegítő ital, amivel el tudja érni az ős ellenség Jézus eljövetele előtt azt, amiről megint csak egy másik igét idézek, Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. versét, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Nem tudom rátok, hogy hat ez a Biblia vers, engem sokszor elgondolkoztat, hogy micsoda hitető hatalom ez, hogy azt mondja, mind az egész föld kerekségét elhiteti. Vallásos köntösbe, egyik irányzat ilyen, a másik irányzat olyan, vagy ilyen formában, vagy olyan formában, de csak a valódi krisztusi evangélium legyen elnyomva, eltemetve, de elhiteti a föld lakosait. És ez a részegítő italnak a lényege nagyon röviden a következő, ugyanaz, amire már az előzőleg említést tettem, hogy minél súlyosabbak a válságok a világunkban, ezek már azok nagyon erősen, mert a világ tele van ugye állandóan félelemmel, válságoktól való aggodalomban, és minél jobban erősödnek ezek, annál inkább hangzik az a jelszó, hogy itt valamit generálisan másképp kell csinálni, létre kell hozni egy vallásbékét, és a vallásbéke által de meg létrehozni a világbékét, és át kell alakítani gyökeresen az emberi társadalmat, mert az a társadalmi modell, amiben ma működik, az nem jó. Újra egyfajta teokratikus társadalmi modellre van szükség. Istent, a vallást be kell hozni az államok, a társadalmaknak a működésébe. És ugye milyen jól hangzik ez, mert hiszen ma a konfliktusok jó része vallási a világban, ugye a legfrissebben ugye az iszlám okozta, ugye terrorizmus, stb. Hát akkor mennyire jól hangzik ez, hogy meg kell teremteni nem csak a keresztény felekezetek közötti egységet, de a vallásközi békét is meg kell teremteni, és ha megvan ez a globális vallási egység, globálisan át kell alakítani a társadalmakat, úgyhogy Istennek, vallásnak irányító ideológiává kell lennie, vezérszerepre kell jutni az emberi társadalmakban. És mind jobban kibontakozik ezekből a törekvésekből a földi Isten országának a reménye, és az, hogy az a bizonyos 1000 éves békebirodalomnak itt kell létrejönni Krisztus eljövetele előtt a földön. Én eléggé megdöbbenve olvasom most a reformáció 500. évfordulója kapcsán, hogy ilyen nyílt megfogalmazások látnak napvilágot. Szó szerint idézem például egyet, hogy a kereszténységnek az a feladata, hogy ezt a világot jobbá tegye. Ha valaki úgy belegondol, összeegyeztethető ez az evangéliumokkal, mondjuk Jézus szavával, az én országom nem e világról való, meg hogy mit ért egyáltalán Isten országán. És hogy a keresztények már elfeledkeznek minden ilyesmiről, hogy újjászületés, megtérés, örök életre, új ég, új földre való fölkészülés, nem, hanem a kereszténységnek az a feladata, hogy ezt a világot jobbá tegye. És ez egy részegítő italként hat, mind szélesebb tömegek hiszik, hogy hát ebben a szorongatott helyzetben, amiben vagyunk, ez valóban megoldást fog hozni. Én mindig elcsodálkozom azon, hogy a Ellen White 1888-ban, ugye hát gondoljuk meg, hogy ez már jóval több, mint 100 év, amikor ilyen felfogásoknak vagy jelenségeknek nyoma nem volt, leírta ezt a mondatot a Nagy Küzdelem című könyvében, aki akarja, nézzen utána a Közelgő válság című fejezetben: katolikusok, protestánsok és világiak egyesülnek egymással, és ebben az egyesülésben a régen várt 1000 éves békekorszak bevezetésének a nagyszerű mozgalmát látják. Ugye, hol volt 1888-ban ilyen eszme, hogy katolikusok, protestánsok, világiak egyesülése is? Isten országa a földön. És ez a profétikus mondat egyre inkább beteljesedik. És itt szeretném megemlíteni, hogy a mai kereszténységnek is két irányzata van. Az egyik irányzata, amelyet meghatároz a felvilágosodás utáni korszellem. Az az irányzat, amit nevezhetünk liberális kereszténységnek, vagy korszellemhez igazodó kereszténységnek. A másik, amit ez az amerikai evangélikál protestantizmus képvisel legmarkánsabban, de más variációban a római katolikus egyház is, és mind a kettőt egyesíti most a karizmatikus irányzat, amely áthatja egyre jobban mind a katolikus egyházat, mind az amerikai evangélikál protestantizmust, ami meg nagyon is merevnek, meg nagyon is ragaszkodik bizonyos keresztény hagyományokhoz, és nagyon is radikális és fundamentalista, és azt mondja, ezeket meg kell tartani, meg kell valósítani. És valahogy most ennek a két irányzatnak az egybeolvadása is folyik. A liberális kereszténységi, a korszellemhez igazodó kereszténységi, mondhatnám a világias kereszténységi, és ennek ez a radikális kereszténység, ez a fundamentalista kereszténység. Az ember sokszor elgondolkodik azon, hogy az egész történelem nem más, mint a hatás-ellenhatás törvényének a játéka. Ugye példabeszél, vagy Prédikátor könyve elején írja Bölcs Salamon, hogy mindig visszajön az, ami volt. Azt mondják, nézd, ez új, de hogy új, régen megvolt. Ugye a felvilágosodás után jött egy ilyen erkölcsi liberalizmus, és a vallásokat is áthatotta ez a korszellem. Most akik maradtak ilyen radikális keresztények, azok ezt most megutálják, ezzel haragosan szembeszállnak, és megint forog vissza a kerék, jöjjön vissza megint a vallásos ideológiájú új társadalmak, megint legyen döntő szerepük. Ez egy reakció, egy ellenhatás a felvilágosodás utáni szellemiségre, ami végül kétségtelen, egy egészségtelen liberalizmus irányába is elment, erkölcsileg is több vonatkozásban. Tehát itt ez az a bizonyos részegítő ital. És rögtön utána szeretném azzal folytatni, hogy nézzük meg a következő példázatnak az első versét, ugye ez a tíz szűz példázata, a Máté Evangélium a 24. fejezetének, a 25. fejezetében az első vers. Akkor, nagyon fontos kis szó, akkor hasonlatos lesz a mennyek országa, ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. Az előző példázat hátterén mit érthetünk meg? Azt láthatjuk, hogy ugye ebbe a csoportba már nem férnek bele azok, akikről az előbb beszélt, a gonosz szolga, aki enni-inni kezd a részegesekkel, arról már nem mondhatod azt, hogy szűzek, ugye ezt a jelképes beszédet pedig Jelenések könyvében találjuk szintén, ugye a megromlott vallási egyházi közösséget parázna asszonyhoz hasonlítja a Biblia, és ott mondja azt, hogy akik az Isten hívő népe lesznek a vég idején, ugye a Jelenések 14:5-ben olvassuk, asszonyokkal nem fertőztetik meg magukat. Tehát elkülönülnek azoktól az egyházi közösségektől, amelyek a részegítő italból isznak, és abba az irányba mennek. Tehát aki a részegesekkel inni kezd, arról már nem mondhatod azt, hogy szűzek, és ezekkel a vallási keresztény irányzatokkal nem fertőztetik meg magukat. Arról azt sem mondhatod arról, aki a szívében azt mondja, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt, hogy kimegy a vőlegény elé. Mert mikor megyünk ki valaki elé, csak akkor, ha közelre is komolyan várjuk. Tehát aki arra gondol, hogy halogatja még az én uram a hazajövetelt, az nem megy ki a vőlegény elé. És ezeknek kezükbe a lámpás, ezek az Isten beszédét komolyan veszik a proféciák bizonyságtevését. Tehát soha ne azt higgyük, hogy a 25. fejezetben, a tíz szűz példázatában, hogy még mondom, a végidő teljes maradék egyházáról van szó, vagy pedig az összes adventváróról van szó. Nem. Itt már csak azokról van szó, akik annak ellenére, hogy jön egy nagy meghasonlás abba az irányba, hogy ki iszik a részegítő italból, ki nem, ki mondolja komolyan, hogy az Úr hamar jön, ki az, aki ebben elbizonytalanodik, ezután megmaradnak hitvallónak. Ugye, ha valaki olvassa Ellen White Krisztus példázatai című könyvét, ott is azt olvassa, hogy ezek nem képmutatóak, ezek becsülik, védelmezik az igazságot. Ezeket ez a három jellemvonás komolyan jellemzi. De itt van az, amire én ma nagy hangsúlyt szeretném tenni, hogy mit mond akkor ez a példázat? Azt mondja, még a késsel lét ezeknél is óriási kérdés. És ez az, amivel szembesülnünk kell. Olvasnék néhány sort, ismeritek nyilván Ellen White Kiben bízhatunk című 4 kötetét, és ebben a 4. kötetben, a 1455. oldalon ezt olvasom. Tudjuk, hogy a 10 szűz képviseli a hitvalló hívőket. Figyeljünk, a hitvalló hívőket. 5 közülük bölcs, 5 pedig balga. Attól félek, hogy ez az az átlag, amit az Úr előre látott, hogy a hívők készek vagy készületlenek lesznek. Mégis azok közül, akik bár nagy világosságban, bőséges lehetőségekben és folyamatos kiváltságokban részesültek, nem rendelkeznek többel, mint az igazság elméleti ismeretével. Sokan azt képzelik, hogy csupán ez az ismeret, amit Isten elvár. Az ilyenek nem cselekvői az igének. Ugye, ez már régóta foglalkoztatott engem ez a pár sor, és ha gondoltam az összvégidő gyülekezetére, akkor azt mondtam, túl szép ez a fele-fele. De ha pedig most azt mondjuk, hogy ez a hitvallóknál fele-fele lesz készült és felkészült és készületlen, akkor meg riasztó. Akkor meg borzasztó komoly szembesítésre késztet ez a példázat. És felteszem utána ezt a kérdést, hogy mi múlik az, hogy valaki felkészült lesz, vagy készületlen. Mi okozza a fele-fele arányt a hitvalló hívők között, akiknél ezek a jellemtulajdonságok mind megvannak. Ugye a példázatot nem olvasom most végig, de azt mondta el Jézus, hogy az 5-nek volt elegendő olaj a lámpásában, míg vártak a vőlegényre, 5-nek pedig nem arról van szó, hogy soha nem volt olaj a lámpásukban, ezt nagyon figyeljük meg, hanem arról van szó, hogy a várakozás ideje alatt észrevétlenül elfogyott az olaj a lámpásukból, és ugye így szóltak a többiekhez, hogy adjatok nekünk az olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Tehát egy ideig világított az ő lámpásuk is, volt olaj a lámpásukban, de észrevétlenül kifogyott az olaj, és kialudtak a lámpásaik. És ekkor ijedtek meg, mert hiszen pont most jön a vőlegény, pont most lenne szükség, ugye a példázat szerint, ugye az éjszakai órában pont most lenne szükség arra, hogy világítson a lámpásuk. És mindannyian tudjuk, hogy az olaj minek a szimbóluma, a Szent Léleknek a szimbóluma. Tehát a példázat arra világít rá, hogy hitvalló hívőnek lenni, az igazság ismeretével rendelkezni, ahogy itt is olvastuk, hogy abba a tévedésbe esnek, hogy az igazság ismerete, az igazság megvallása, elméleti ismerete elég. Erre is szükség van, de ezzel együtt a Szent Léleknek a munkálkodására. És ha csak az egyik van meg, csak az ige ismeret, a Szent Lélek belső munkálkodása nélkül, akkor készületlenek. És most én azt a kérdést szeretném feltenni, szembesülve ennek a példázatnak a nagyon hát komoly intésével, és ugye még az is benne van, hogy el lehet késni azzal, hogy felfedezzük, hogy az olaj fogy ki a lámpásunkból, mert ezek elkéstek vele, későn döbbentek rá, hogy kialusznak a lámpásaik. Akkor, ha komolyan vesszük ezt az igét, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok mely órában, akkor most gondolkozzunk azon, és most szembesüljünk azzal, hogy vajon a mi lámpásunkban van-e olaj. Nehogy késve vegyük észre, hogy a kritikus időre kialszik a lámpásunk. És felteszem a kérdést. Ha most én személy szerint, és ti bármelyikünk önvizsgálatot akar tartani, és szeretné megállapítani saját magáról, hogy hát ennek az intésnek a fényében vajon olaj van-e az én lámpásomban, akkor hogyan tudjuk ezt megállapítani? Én nagyon egyszerű próbát ajánlok a Szentírás alapján. Mit mond a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezetében az írás, hogy a léleknek gyümölcsei melyek? Sorolja, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát a legegyszerűbb próba, hogy a lélek gyümölcsei az én életemben nem csak hogy láthatóak-e, hanem folyamatosan érnek és növekszenek-e. Ugye, ahogy Péter második levele első fejezetében mondja, ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek. Tehát az az egészséges állapot, ha van már lélek gyümölcse az életünkben, ezek tovább gyarapodnak. Tehát ez egy folyamat, hogy a léleknek a gyümölcsei mind több látható a mi életünkben. Most kérdezzük meg egész konkrétan magunktól, mióta hívőké lettünk, vagy mondjuk az utóbbi egy-két évben. A lélek gyümölcsei ott vannak az életünkben, látható ez a lelki növekedés? Szaporodnak ezek a lélek gyümölcsei az életünkben? Mert a Jézus példázatát, hadd idézzem itt is egy másik példázatmondását, azt mondta, hogy a jó fa az jó gyümölcsöt terem. A beteg fa meg nem tud jó gyümölcsöt teremni. De mindnyáján tudjuk a természetből is, ha egy fa egészséges, akkor az ontja a gyümölcsöt, annak jól esik gyümölcsöt teremni. Tehát lehetetlen az, hogyha jó fa egy keresztény, vagyis benne, hogy így mondjam, egészséges nedvkerintés van, hogyha a Szentlélek munkálkodik az életében, akkor lehetetlen, hogy a lélek gyümölcsei ne legyenek láthatóak, és ezek ne gyarapodjanak. És azt is kérdezzük meg, hogy világít-e a jelen pillanatban a lámpásunk. Tevékeny keresztények vagyunk-e? Kihat-e a környezetünkre az a világosság, ami nem egyszerűen az elméleti ismeret révén, hanem a lélek gyümölcsei révén önkéntelenül is hat, konkrét bizonyságtevés nélkül is hat. Megvan-e ez a világító fénye, ez a hatósugara a keresztény életünknek? És aztán tovább folytatom, hogy még hogyan kereshetjük, hogyan nézhetünk a tükörbe, hogy vajon az én lámpásomban van-e olaj és világítok-e? Ugye idézném a lélek gyümölcseiből, hogy melyik a legelső? Szeretet, öröm, békesség. De most milyen szeretetre gondolunk? Egy olyan emberi igyekezetből való szeretetre? Azt olvassuk a Római Levél 5. fejezetében, hogy ha megigazultunk hitáltal, ha bűnbocsánatot nyertünk, és igazi hitközösségben vagyunk Istennel, akkor szabad bejárásunk van Isten kegyelméhez, és Róma 5.5 így mondja, és Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Tehát mi a legelső gyümölcse, a legelső jele annak, ha a Szentlélek munkálkodik az életünkben? Mi a lélek legelső gyümölcse? A szeretet. De nem egy közönséges emberi szeretet, amire magunkat szorítva, igyekezve el tudunk jutni, hanem azt mondja, Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe. Nagy különbség az Isten szeretete. Akkor Isten iránt, fele barátaink iránt, ez az isteni szeretet hatja át az életünket. Testvérem, szeretném komolyan kérdezni tőletek, a léleknek ez a legelső gyümölcse, ez az Isten szeretete, ez ott van ez, munkálkodik az életünkbe. Világít-e ezért a lámpásunk? Aztán a Római Levél 8. fejezetét is idézhetném, ugye most csak így szóban utalok rá, ahol azt olvassuk, hogy ha valakiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. És az a kérdés, hogy most ami önző természetünk, a természetes ember diktátuma szerint élünk, vagy nem? Azt mondja az apostol, hogy ti nem vagytok testben, nem az önző természetnek a követelései szerint éltek, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Írta ezt a római keresztényeknek. Amivel világossá tette, hogy ez nem feltétlenül így van, hogy aki keresztény, aki egy közösségben gyakorolja a hitéletét, annak a Szentlélek is munkálkodik az életében, és vezérli őt. Azt mondta, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. És azt a súlyos mondatot is leírja, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Testvérem, ne késsünk el azzal, hogy szembesüljünk ezekkel a kérdésekkel. Mert még egyszer mondom, a balgaszűzeknek is volt olaj eredetileg a lámpásukban, és szinte észrevétlenül kopott ki az olaj, és ők nem pótolták. És csak a későn jöttek rá, hogy kialszik a lámpásuk, pont a legszükségesebb időre. Ezért a legfontosabb önvizsgálati kérdés számunkra az, hogy vajon engem Isten lelke vezérele? Vajon Krisztus lelke lakik-e bennem? Vajon a lélek gyümölcsei láthatók-e az életemben? Mindenek előtt a léleknek a legelső gyümölcse. az isteni szeretet. És nem találok szavakat arra, hogy ezt olyan nyomatékot adjak neki, amennyire komolyan kell vennünk ma. Mert amely órában nem gondoljuk. És legyetek készen. Nem azt mondja, hogy készüljetek, hanem legyetek készen. Mert ez hirtelen változások következhetnek be. És befejezésül még annyit szeretnék mondani, hogy mit tegyünk akkor, ha ez a tükörbenézés, ez az ige tükrébenézés azzal zárul, hogy hát bizony én nem tudom felfedezni a lélek gyümölcseinek a jelenlétét, gyarapodását az életemben. Nem merem azt mondani, hogy az én lámpásom jelenleg is világít. Nem merem azt mondani, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívemben, akkor mit tegyünk. Csak nagyon éppen csak tényleg érintve ezt a kérdést, szeretnék arra rámutatni, ha rájön az ember, hogy ilyen nagyon megfakult a keresztény élete, a hit élete, hogy a Szentlélek alig, vagy csak nagyon gyengén mutatkozik meg a munkája az életében, ahogy például a Krisztus példázatai című könyvben is olvashatjuk a balga szűzekről, hogy megelégedtek a Szentlélek időnkénti gyenge felszíni hatásával. Addig nem jutott, hogy bennük lakjon, és a lélek gyümölcseinek a termése meginduljon. Akkor mit tegyünk? Nagyon helyes, hogyha keresünk egy nyugodt időt, és úgy Isten előtt letesszük ezt az egész rossz időszakot, amikor mi csak úgy vegetáltunk, mint keresztények, amikor csak olyan nagyon langyos hitéletet éltünk, amikor a Szentlélek olaja ténylegesen hiányzott az életünkből. És ezután próbálunk újat kezdeni. Mondhatnám úgy, mint a tékozló fiú, elmenni az Istenhez, kiönteni a szívünket. Elmondok nektek még egy rövid kis tapasztalatot, ezt egy fiatal testvérünktől hallottam pár évtizeddel ezelőtt. Mondta, hogy olyan mély hatással volt rá egy igehirdetés, és hogy hazament, és úgy érezte, hogy a mögötte lévő évek az egy ilyen nagyon, nagyon lapos, nagyon értéktelen kereszténység, és hát nem így volt, amikor ő megtért, és amikor elindult, és ez így nincsen jól, és neki vissza kell találni a Jóistenhez. És hát úgy gondolkozott, hogy hol tudna, úgy arra vágyakozott tényleg, mint a tékozló fiú, hogy elmegyek, és elmondom neki, ezt mind elmondom neki, és egy új kezdethez segítséget kérek. Igen, ám, de ugye fiatal házas volt, kis albérletben laktak, két gyerek, betöltötte a család azt a kis helyet. Hát ilyenkor nem könnyű egy olyan nyugalmas időt találni az imádságra, hogy így mondjam, kibeszélgesse magát Istennel is, és tényleg egy új kezdethez kegyelmet és erőt kérjen. És azt mondta, hogy éjszaka fölébredt ezután, a szombatnap után, amikor az igehirdetés így hatott rá, és ez a vágy felébredt benne, és az első gondolata az volt, hogy hát most alszik a család, most abszolút csend van, nyugalom van, ő most föl kell, és most, amire úgy vágyakozott, megteszi. De hát rögtön jött a következő racionális gondolat, hogy vasárnapra is valami munkát vállalt, hogy pénzt keresen, és hát ez nem józan dolog, hogy éjszaka nem aludni, hanem imádkozni, és akkor nem lesz másnap fizikai ereje a munkához. És azt mondja, így oda-vissza ment benne egy párszor, hogy most fölkelek, nem kelek, aludni próbálok, vagy felkelek, imádkozom, és elmondom azt, amire úgy vágyom. Azt mondja, végül aztán egy határozott mondattal, a mozdulattal fölkattintotta az éjjeli lámpát az ágya mellett, és elővette a Bibliáját, hogy valamit olvasson, mielőtt imádkozni kezd. És azt mondta, abban a minutumban, ahogy kinyitotta a Bibliáját, Jeremiás síralmainál nyitotta ki, és Jeremiás síralmai második fejezetének a 19. versére esett a tekintete. Ez így kezdődik. Kelj fel, riadj éjjel az őrjárások kezdetén, öntsd ki, mint a vizet a te szívedet az Úr szín előtt. Azt mondta, döbbenet volt számára, hogy azonnal ezt olvasta, hiszen pont erre vágyott, hogy egészen kiöntse a szívét Isten előtt, és ezt olvasta, igen, csak kelj fel, riadj éjjel, ha máskor nincs olyan nyugalmad, és öntsd ki a szívedet, mint a vizet az Isten szín előtt. Tehát lehet, hogy ezzel kell kezdenünk, és utána nagyon-nagyon vigyázni a bűnrendezésre Istennel és emberekkel. Mert ne felejtsük el, hogy a Szentlélek szent isteni személy, aki, hogy így mondjam, csak kisöpört házba költözik, a távol tartja bármilyen rendezetlen bűn Istennel vagy egymással. Ebben rendkívül éberek és nagyon folyamatosan hűségesek legyünk, azonnal halogatás nélkül rendezzük Istennel, emberekkel, ha elcsúszunk és belecsúszunk egy törvényszegésbe, és a régi természetünk felül kerekedik. És hogyha ezt hűségesen gyakoroljuk, akkor bátorságunk lehet minden nap kérni a Szent Lelket. Ahogy Jézus mondta, hogy a ti mennyei atyátok szívesebben ad Szent Lelket azoknak, kérnek, akik kérnek tőle, mint a földi szülők adnak jó ajándékokat az ő gyermekeiknek. De kérés nélkül nem adja. És azt érthetjük, hogy miért nem, mert a szabad választásunkat tiszteletben tartja. És hogyha bennünk nem érik be az igény, a kérés, akkor úgyis csak szembeszállunk a Szentlélekkel, ha belül nekünk segíteni próbál. Tehát Isten csak akkor adja, ha bennünk a szükséglet felébredt, és mi kérjük. És hogyha mi ezt a kettőt hűségesen gyakoroljuk, hogy azonnali bűnrendezés, és folyamatosan kérjük a Szentlélek munkálkodását az életünkben, akkor óriási változás lesz. És ha egyesek életében ez elindul, hihetetlen változás lesz a gyülekezetekben is. De ezt jelenti készen lenni. És ma nagyon időszerű a felhívás. Legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az emberfia. Amen.
Énekeljük közösen a 144. ének első két versét, és majd imádság után a harmadikat. Tehát a 144. ének első két versét énekeljük. Imádkozunk.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. Urunk, olyan sokat halljuk a te ígédet, és olyan döbbenetes ez, hogy el lehet aludni mellette, és megszokhatjuk, és nem vesszük olyan komolyan, mint ahogyan a valóság azt kívánja. Szerető Urunk, kérünk, add, hogy ezt a felhívást, amit az énekben is énekeltünk, a mécses töltsétek, add, Urunk, hogy elkísérje minket, mikor az Isten tiszteletől elmegyünk, és állandóan eszünkbe jusson hétközben is a mécses töltsétek, mert ennek az ideje van, mert amely órában nem gondoljuk, drámai fordulat állhat be, és mi elkéshetünk azzal, hogy mindennapi gyakorlati tapasztalatokat szerezzünk azzal, ahogyan a Szent Lelket a szívünkbe tudjuk fogadni, hogy munkálkodjon bennünk, ahogyan engedünk néki a késztetéseiben, hogy le tudjuk győzni a mi öröklött és szerzett természetünket, és tényleg Krisztus hasonlóságára alakuljunk át. Urunk, amikor olvassuk, oly kívánatosak a lélek gyümölcsei, és mi mégis sokszor úgy elkényelmesedve megmaradunk a mi megromlott természetünkben, és hiányzik belőlünk az éhség, a szomjúság, hogy hasonlóvá legyünk a mi mesterünkhöz. Amikor pedig olvassuk a te ígédben, a tanítvány, amikor tökéletes lesz, olyan lesz, mint az ő mestere. Kérünk téged, ne hagyd nyugtott nékünk, és újra kérünk, hogy mindig zúgjon a fülünkbe, töltsétek a mécsest. Ne, Urunk, segíts, hogy ne engedjünk annak, hogy elsodor a sokféle történés, a hétköznapi pörgés, hanem tudjuk azt, hogy ez a legeslegfontosabb számunkra. És ha annak a szükségét érezzük, hogy elmenjünk hozzád, mint a tékozló fiú, és lezárjunk egy rossz korszakot, és nyissunk egy újat, akkor add, hogy legyen erőnk ezt megtenni, és ne halogassuk ezt. Hisszük, Urunk, hogy meghallgatod imádságunkat, és egyenként mindegyikünknek a saját lelki szükségleteink szerint segíteni fogsz, igazgatod gondolatainkat, és bátorságot és erőt adsz újat és jobbat kezdeni. Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen.
Énekeljük a megkezdett 144. ének harmadik versét.